Halleluja. Isten áldja meg benneteket, nagyon gazdagon. Örülök annak, hogy itt lehetek köztetek, és nagyon megtisztelő ez rám nézve. Nagyon köszönöm a meghívást. Igaz, hogy szabadkoztam elég sokat, hogy eljöjjek ide közétek, de aztán hát győzött a testvérem. Én alul maradtam. Néhány gondolatot engedjetek meg csak magamról. A nevemet azt tudjátok. Itt a dicsőítés vezetője elmondta, hogy nagy hit kell 4 gyerekhez és 5-höz, mert hogy nekem 5 gyermekem van. És egy vejem is van. A legnagyobb lányom, ő most már férnél van. A legkisebb az 3 éves, és közte van 3 fiú, 20, 18 és 15 évesek. Nagyon megáldott bennünket Isten. Nagyon hálásak vagyunk érte, és amit az én drága testvérem, mikor kijött ide, és felolvasta az igéket, az egyik kedvenc igémet olvasta fel, vagy mondta el. Mikor imádkozom, és odállok az Úr elé, könnyek között sokszor sírva mondom el ezt a Zsoltárt, hogy feleséged, mint termőszőlő házad belsejébe, fiaid, mint olajfa csemeték asztalod körül, így áldatik meg az a férfi, aki féli az Urat. És mélyen megindulok Isten szeretetén és jóságán. És nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten gyermeke lehetek. Nagyon boldog vagyok azért, hogy én is ebben a nagy családba tartozhatom. És mindennél fontosabb számomra az, hogy Isten országának én is a részese lehetek. És várom veletek együtt a názáreti Jézusnak a visszajövetelét. Mert meg vagyok arról győződve, hogy ti is várjátok őt vissza. És minden vágy a szívemnek az, hogy a ruhám hófehér legyen, és amit Isten rám bízott, azt el tudjam végezni. Én soha nem gondoltam, hogy egy gyülekezetnek leszek a pásztor. A mai napig is még zavart okoz, amikor úgy szólítanak, hogy pásztor. És nem tudom még mai napig se helyre tenni ezt a dolgot magamba. Én zenészként szolgáltam Istent 10 évig az Immanuel zenekarba, és minden túlzás nélkül elmondhatom, hogy ezrek tértek meg. Láttam embereket, amint sírva, zokogva jönnek előre, és átadják életüket a názáreti Jézusnak, és aztán évek múlva, amikor visszamentünk egy-egy koncert színhelyére, akkor láttam, hogy beépültek a gyülekezetbe, ott vannak, és én újjongtam, és örültem, táncoltam, és azt mondtam, köszönöm Uram. A legnagyobb csoda a Földön az, amikor egy ember Jézushoz jön. Ez a legnagyobb dolog, amikor egy ember találkozik a názáreti Jézussal. Van, aki 15 évesen, van, aki 25, van, aki még idősebb korban, és újjá születik. És a neve bekerül az életnek a könyvébe. Ez a legnagyszerűbb dolog, ami ezen a Földön egy emberrel történhet. Nagyon nagy áldás az, hogy Isten ad gyermekeket, gyermekáldásban részesít bennünket, de mindennél több az, hogy a nevünk ott van az életkönyvébe. És barátaim, testvéreim, ezért érdemes küzdeni, érdemes hűségesnek lenni, érdemes kitartani, és érdemes Jézus Krisztust követni, nem eldobni a mi reménységünket, nem lemondani a mi örökségünkről, hanem hűségesen felvenni nap mint nap a mi keresztünket, mert Jézus erre tanít bennünket, és így követni Jézust. És ha ezt így tesszük, akkor egy élő reménységünk lehet arra nézve, hogy egy nap bemegyünk a kapukon a városba. Vágytok erre ti is? Halleluja, dicsőségi. A jó helyen vagyok akkor, nincs gond. Jó helyen vagyok. Nagyon nagy örömmel, élvezettel hallgattam az én testvéremnek a szavait a gyermekbemutatáskor, és nagyon kedves Istenem van, hogy megismerhetek ilyen áldott szolgákat, Istenek ilyen áldott szolgáit, és biztos, hogy nagyon-nagyon sok mindent tudnánk tanulni tőle. Hát, ha majd egyszer Isten belenged ilyen áldott kapcsolatba, és hogy sok mindent tanulhatok. Én szeretek tanulni. Nagyon szeretek tanulni, és nagyon szeretem azt, amikor Isten szelleme megtanít új dolgokra. Nagyon élvezem ezeket az időket, amit Istennel tölthetek, amikor kizárhatok az életemből minden zavaró körülményt, minden világi sodrásokat, minden világi hatásokat kizárhatok, és csak Istennel lehetek. Van egy tanyám, a város, Kiskörösön lakom, és 7 kilométerre van egy tanya, én ott nőttem igazán fel, tehát tanyasi gyerek vagyok, ott nőttem fel, és hát örökségként ez a tanya az enyém lett. A kedvenc helyem. Nagyon szeretek a tengerpartokra is utazni, sokat járunk mindenfelé, de talán mindennél jobban szeretem azt, amikor kimehetek a tanyára, és ott Istennel lehetek. Az az én csendes kamrám, hát 6 hektáros terület. Ez jutott nekem. Ott vannak a lovaim, vannak kecskék, a minden ott van, ami van. Igazán ott vannak a repülőeszközök, a leszállópálya, amivel Isten megáldott, és ezt nem büszkén mondom, hanem nagyon nagy alázattal és nagyon nagy hálával a szívemben, hogy Isten megáldott, és tényleg jó dolgokat kaptam tőle. Minden, ami van, amin van, én elmondhatom nektek, hogy mindent az Úrtól kaptam. Nem én küzdöttem bármiért is, hanem egyszerűen Isten megáldott, és téged is megáldott. Amen. És ezután még jobban meg fog áldani, és meg akar áldani, és az ő népét nagyon nagy áldásokba akarja részesíteni. Történt egy nagyon nagy váltás az életembe. Nem akarom most az egész életemet elmondani, mert akkor lehet, hogy még hónap reggel is itt ülnénk, néhányan legalábbis. Legtöbben valószínű nem bírnátok, és elmennétek haza. De én olyan dolgokról szeretnék ma nektek beszélni, ami nagyon bensőséges, és a legbelső dolgaimat szeretném veletek megosztani. Én nem olyan dolgokat osztok meg veletek, amiket mástól hallottam, könyvekbe olvastam, szolgálatokba hallottam, hanem arról szeretnék nektek beszélni, amit én Istennel megéltem. Ezek nagyon egyszerű dolgok, de nagyon nagyszerű dolgok. Azt mondja Isten igéje, hogy ezen az úton még a bolond se téved el. Én is ezért tudok ezen az úton járni. És olyan jó ez, olyan hála van a szívemben, hogy tényleg Isten ennyire szeret. Keresztény családban nőttem fel, és amit a testvére mondott, nagyon nagy igazság. Nagyon nagy áldás az, hogy úgy nőttem fel, hogy Isten félelembe. És a szüleim pici koromtól kezdve vittek a gyülekezetbe. Szabadkán születtem újjá egy ifjúsági táborban, amikor Gulyás testvér, biztos néhányan ismeritek, egy nagy misszionárus, ő szolgált, és ott adtam át életemet az Úrnak. És attól kezdve vallom azt, hogy én Isten gyermeke vagyok. Nyilván voltak nehézségek, buktatók az életemben, sok-sok minden történt, de mindig bármi történt. Mondjuk Istennek soha nem fordítottam hátat, tehát soha nem mondtam azt, hogy nekem nem kell, és én megyek a világba. Én ezt soha nem tudtam kimondani. Bármilyen körülmények jöttek az életembe, benne mindig ott volt egy rendkívül nagy Isten félelem, és tudtam azt, hogy engem Isten figyel, és engem Isten lát. És ezért nem tehetek azt, amit én akarok. Nem mehetek arra, amerre én akarok. Hanem nekem egyszer majd számot kell adni az én atyám előtt. És én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, akik már nem élnek, hogy engem így neveltek, és sokszor nagyon-nagyon keményen fogtak, és nem engedtek meg dolgokat, és próbáltam lázadni, és próbáltam kitörni, de valahogy soha nem sikerült, hála az Úrnak. és ahogy aztán teltek az évek, megnősültem, ahogy mondtam, őt nagyon drága gyerekkel áldott meg az Úr, és én mindig egy olyan ember voltam az életem során, aki nem nagyon tudtam igazán egy helyben maradni. Nekem mindig valamit kellett csinálni, és általában sok dolgot egyszerre. Tehát engem az nem tudott kielégíteni, hogy én egy munkahelyen dolgozok. Tehát ez nekem nem hozott örömet, hát ez olyan kispados állapot volt, hogy kényszer pálya, kényszer pihenő, hogy hát jó, most munkahely, de igazán mellette mindig mentek más dolgok. Mindig agyaltam, mindig terveztem, és mindig hajtottam az üzletet. És az volt az életemben, hogy az történt az életemben, hogy elmentem dolgozni egy céghez, csak nagyon nagy vonalakban, néhány mondatban tényleg így a bevezetőt, és alvállalkozóként dolgoztam. Nagyon sok pénzt kerestünk, rengeteg pénzt kerestünk. Most ne értsétek félre, én nem vagánykodni akarok itt az összegekkel, meg a számokkal. Nem erről van szó, de nagyon őszintén, bizalmasan szeretnék veletek dolgokat megosztani. A Jóci délelőtt úgy fogalmazott itt, hogy a szívemet szeretném megosztani a gyülekezettel. Tényleg így, utána gondolkoztam, tényleg így van, hogy ezek a legféltettebb, a legbizalmasabb titkaim, ha így tetszik, és Isten ezt helyezte a szívemre, hogy én ezt mondjam el nektek. Tehát elmentünk egy céghez alvállalkozóként dolgozni, és rengeteg pénzt kerestünk. Mellette még kamionokat is vásároltam, mert nem volt elég. Ott volt még a gyülekezet, és ott volt a család. Tehát ez 4 dolog egy embernek. Na most gondolhatjátok, hogy ennek mi lett a vége. Ennek az lett a vége, hogy kiborultam idegileg. Valamikor egy nagyon szelíd ember voltam, egy nagyon ilyen békeszerető, nyugodt, kiegyensúlyozott, nem egy ilyen kapkodó, meg rohanó, meg volt bennem az a pörgés, de nyugodtan, tehát nem ilyen ész nélküli rohanásban. Ezek az állapotok, tehát ez a rengeteg munka, az, hogy sokszor hajnaltól késő éjszakáig dolgozni, és menni, és emberekkel foglalkozni, ellenőrizni embereket, sok-sok minden volt az életemben. Ez odáig fajult, hogy teljesen kikészültem idegileg, és durva agresszív lettem, a gyerekeim féltek tőlem, és nagyon sokszor emberekhez nem volt jó szavam. Most gondoljátok el, tehát ez egy óriási változás volt rossz irányba az életemben. És én láttam és éreztem magamon, hogy sokszor ott vagyok a robbanásponton, és a feleségem is azt mondta, figyelj, van, amikor már félek tőled. Tehát értsétek meg, hogy mit hozott az életembe ez a nagy hajtás. És én is éreztem magamban, hogy ez nem jó. Tehát nem tudtam igazán nyújtani azt az embereknek, amire az embereknek szükségük volt, még a családomnak sem. Pénz volt, avval nem volt probléma, de más nem igazán. És egyszer megfogalmazódott bennem az, egyik alkalom, nem is, hogy megfogalmazódott, hanem Pestről utaztam haza az autópályán egy kis terv autóval, és akkor Isten egy igét adott a szívembe. Ez az ige Uzziás királyról szólt, hogy amíg Uzziás király az urat kereste, Isten addig jó előmenetelt adott neki. És tudjátok, ez számomra egy réma volt. Ez nem csak egy ige volt a Bibliából a sok-sok ige közül, hanem meggyőződésem az, hogy Isten szelleme ültette el ezt az igét a szívembe, és olyan erőteljesen, hogy hónapokig a hatás alatt voltam. És azt mondtam, ugye elolvastam ehhez kapcsolódó részt, és megláttam azt, hogy Uzziás király döbbenetes dolgokat tett ebbe az állapotába, ameddig ő az urat kereste. Idegen területen városokat épített. Olyan fegyvereket készített, amit addig nem készítettek sokan. Senki nem készített egész pontosan. És sok más olyan dolgot tett, amit előtte nem sok király tett meg. És ez azért történhetett meg, mert Uzziás király az urat kereste. És tudjátok, nekem ez nagyon mélyen bejött a szívembe, és azt mondtam, jó, akkor én is elkezdem keresni az urat, mert nem jó ez így, hogy látástól vakulásig csak a hajtás, hajtom a pénzt, oké, keresek havonta milliókat, rendben van, jól élünk, és mindenünk megvan, és nincs hiányunk semmibe, és bőven tudunk adakozni, meg minden jó dolog történik, de valójában én már romokban voltam. És akkor azt mondtam, hogy jó, most akkor hozok egy döntést, sok mindent átszerveztem a cégbe, a KFT-be, a vállalkozásba, a vállalatba, és azt tettem, hogy délelőttönként kimentem a tanyára, ebbe a 6 hektáros csendes kamrába, és ott imádkoztam és kerestem az urat. Rendkívüli sok kintlévőségeink voltak, és kétségesek voltak, hogy fognak ezek bejönni. És amíg én kerestem az urat, Isten adott egy gondolatot, egy ötletet, és azt mondtam a feleségemnek, figyelj, tedd ezt meg ezt, vedd a telefont, hívjad fel azokat, akik tartoznak, és mondd ezt és ezt és ezt. Egy héten belül a kintlévőségnek 90%-a bejött. És tudjátok, akkor gondolkodtam, hogy hihetetlen mértékben működik Istennek az igéje. Mert amíg Uzziás király az urat kereste, addig Isten jó előmenetelt adott neki. Tehát testvéreim, barátaim, a jó előmenetel az nem a sok munka, hanem Isten keresés. Istennel való közösség. Ezután történt egy kirándulás az életünkbe, és ott valami, nem tudom mai nap is, hogy miért, de ott valami megszakadt, és mikor hazajöttünk, minden folytatódott a régibe. És újból bele a pörgésbe. És egyetlen ige volt csak ebbe a helyzetbe bennem, ezt nagyon sokszor a feleségemmel, mikor utazgattunk, megosztottam, hogy nem ez az én örökségem. Tehát nem ez az én örökségem. Nem hiszem, hogy az én örökségemért ilyen módon kell harcolni, meg küzdeni, meg dolgozni, és ennyit dolgozni, és ennyit szenvedni. És egyre jobban fogalmazódott meg mindkettőnkbe az a gondolat, hogy felszámolunk mindent, eladjuk a céget, elküldjük az alkalmazottakat, és elkezdjük keresni Istent. És a gondolatokat tett követte, és tavaly májusban gyakorlatilag teljesen felszámoltunk mindent, eladtuk a céget, elmentek az alkalmazottak, raktárkészlettel felszámoltunk, gyakorlatilag mindennel, ami volt, és eljött az a nap az életünkben, amikor ott volt, hogy eljött a következő reggel, és nem kellett menni semmit csinálni. Hát ez ismeretlen volt évtizedekig a számunkra. Értitek? És akkor az történt, hogy azt mondtam az úrnak, oké, uram, ez így nem állapot, és ez így nem jó, és látod, ezt a döntést hozzuk most a feleségemmel, a családommal, oké, vannak tartalékaink, de ettől a mai naptól kezdve én nem a pénzt fogom hajtani, hanem téged foglak keresni. És attól a naptól kezdve, amikor véget ért a munkánk, akkor nekem az volt az elfoglaltságom, kimentem az én csendes kamrába, tudjátok, abban a 6 hektárosban, és ott voltam Istennel. Hónapokig rengeteg időt imádkoztam, nagyon-nagyon sokat olvastam Istennek az igéjét, és valami olyan dolgok történtek az életemben, amit én addig soha nem tapasztaltam. Az első dolog volt, amikor elkezdtem az Urat keresni, hónapokon keresztül Isten számolta föl a bűnöket bennem. Hozta föl bennem azokat a dolgokat, amelyeket nem jól tettem, nem jól mondtam, vétkeztem, rosszul reagáltam emberekhez, emberek dolgaira, beszédeire, cselekedeteire, és ezeket a bűnöket hozta fel bennem Isten, és nem tapasztalt, soha nem tapasztalt eddig bűnbánat szállt rám, és volt, amikor nagyon-nagyon hosszú ideig ott zokogtam Isten előtt, és sírtam Isten előtt, és bántam az én bűneimet, és tudjátok, ez nem egy olyan felszínes bűnvallás volt, hogy hát bocs, uram, elcsúsztam, hanem ahogy sajnos ma gyakran talán divatos, hogy hát bocs, uram, vétkeztem. Én úgy tanultam meg Isten igéjéből, hogy Isten azt mondta, hogy ne a ruhátokat szaggassátok meg, hanem a szíveteket szaggassátok meg. És nekem meg kellett, hogy térjek teljes szívemből az Úrhoz. És tudjátok, először Isten az én szívemnek az állapotát kezdte helyreállítani. És ma már tudom, hogy miért. Azért, mert a szívből indul ki minden élet. Amilyen az én szívemnek az állapota, olyan lesz az én sorsom, és olyan lesz az én jövőm. Sőt, tovább megyek. Amilyen az én szívemnek az állapota, olyan lesz az elmémnek az állapota, olyan lesz a szellememnek az állapota, és olyan lesz az én testemnek az állapota. És tudjátok, Isten nem egy tüneti kezelést alkalmazott, hogy adott egy demagont a fájós fogra, vagy nem tudom, mit szoktak arra beszedni. Tehát nem tüneti kezelést, hanem fogta a fúrót, kifúrta, gyökereket kihúzta, tehát gyökérkezelést kaptam. Tehát a gyökerét, a problémáknak, a szívemet állította erre először. És ez hónapokig tartott, az az igazság. Ez nem ment így. Ez nem ment egyik napról a másikra. Hónapokig. Hát nem azt mondom, hogy nap mint nap, de nagyon-nagyon sűrűn Isten hozta fel azokat a bűnöket az életemben, amiket elkövettem, amellyel vétkeztem, és ezzel párhuzamosan Isten elkezdett tanítani. Ahogy olvastam Isten igéjét, félelmetes igazságokat szólt Isten, úgy mondom, hogy a szívembe, tehát nem az elmémbe gyülekeztek az igék azáltal, hogy én olvastam Istennek az igéjét, hanem a szívembe kerültek be. De olyan erővel, amit én meg eddig soha nem tapasztaltam. Például ott van az Ézsaiás 55. részéből egy szakasz, a második fele gyakorlatilag az Ézsaiás 55-nek, amikor itt szól az ige, hogy amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak utaim utaitoknál, gondolataim gondolataitoknál. Mert amint leszáll a hó és eső az égből, és oda nem tér vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, magot áld a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, nem tér hozzám vissza üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldtem. És tudjátok, ez az ige olyan erővel jött be a szívembe, hogy én majd szétrobbantam. Én hetekig a gyülekezetben nem tudtam másról beszélni, csak erről az igéről. A feleségemmel csak arról beszéltünk, szinte csak erről az igéről, egy jelentős időszakban, hogy mi Istennek az akarat, hogy Isten mit akar, hogy azt akarja, hogy ne az én gondolataim után fussak, ne az én ötleteimet akarja megvalósítani, hanem mindent tudjak elengedni, és bízzam rá teljes egészében magamat, és engedjem meg, hogy Isten olyan módon valósítsa meg az akaratát az én életembe, hogy behelyezze a tőle származó igét az én szívembe, mert az az ige fogja megcselekedni mit? Az én akaratomat? Nem! Az Istennek az akaratát. És barátaim, nekünk, Isten gyermekeinek arra van szükségünk, hogy Isten akarata valósuljon meg az életünkbe. Amen. Erre van szükségünk, hogy az legyen meg, sokszor ezért imádkoznik a hívő nép, hogy Uram, legyen minden úgy az életemben, hogy te akarod. Nagyon sokszor elhangoznak ezek az imák, és aztán látjuk, hogy nagyon sokszor a hívő ember ellentétesen cselekszik Isten igéjével, és megy a maga gondolatai után, és a maga ötletei után. Nem, hogy megállna, és azt mondaná, Uram, tényleg így van, én komolyan gondoltam, Uram, legyen meg a Te akaratod az én életembe. És ez az ige nagyon nagy erővel hatott a szívembe, és megértettem, hogy Isten valójában igéket akar beoltani az én szívembe, nem az elmémbe, hanem az én szívembe. Miért akarta Isten beoltani az igéket a szívembe? Azért, mert a szívből indul ki minden élet. És ami van az én szívembe, ahogy mondtam az előbb is, az fogja meghatározni az én jövőmet, az én sorsomat, és megjegyzem, testvéreim, barátaim, hogy meg a pénztárcámnak az állapotát is azt fogja meghatározni, hogy milyen az én szívemnek az állapota. Ezért Isten az én szívemet kezdte el megváltoztatni. És aztán jöttek sorba az igék. Jöttek olyan ígéretek Isten igéjéből, amelyekkel megmondom nektek őszintén, nem tudtam mit kezdeni. Felhívtam nagyon jó szellemi barátaimat, pásztor barátaimat, akikhez tényleg nagyon őszinte bizalom köt és bizalmam van, és megosztottam velük ezeket az igéket, és mondtam, figyeljetek ide, itt vannak ezek az igék, és kérdezlek, hogy jól értelmezem én ezt az igét, vagy teljesen tévúton vagyok. Egyszerűen nem akartam elhinni azt, amit olvastam Isten igébe. Nem akartam elhinni, hogy Isten ilyen mértékben akarja az ő népét megáldani. Lehet, hogy néhányatok majd furcsán fogja hallgatni ezeket az igéket, de én arra kérlek benneteket, amit beszéltünk a pásztorotokkal, amikor együtt ebédeltünk, nagyon finom volt az ebéd, nagyon nagy áldás volt ez is számunkra, halleluja, hogy vizsgáljátok meg ezeket az igéket. Menjetek oda az Úrhoz, hogyha valamit úgy gondoljátok, hogy ez tényleg vagy nem biztos, semmi probléma, nincs ezzel gond, menjetek oda az Úrhoz, és vizsgáljátok meg ezeket az igéket. Azt mondja Hóseás 6:6, hogy elvész az én népem, mert miért vészel? Mert tudomány nélkül való. És tudjátok, sokszor én azt látom, és azt tapasztaltam a saját életemben is, hogy az ördög azért tudott megrabolni, meglopni, mert tudomány nélkül való voltam. Mert nem kutattam talán eléggé az írásokat. Mert nem voltam tisztában Isten igényének az alapelveivel, nem voltam tisztában Isten akaratával, az ő szívének a gondolataival, és nagyon-nagyon sok minden teljesen homályos volt előttem. És ezért nagyon sok esetben én azt tapasztaltam a saját életemben, hogy ezért az ördög meg tudott lopni, ki tudott rabolni, nagyon sok-sok pénzzel kirabolt engem az ördög, az az igazság, és ez egyrészt azért volt, tehát egyrészt, nem mondom, hogy 100%-osan, de egyrészt azért volt, mert tudomány nélkül való voltam, és nem azt mondom, hogy én már mindent tudok, nem, tehát szó nincs erről. Van néhány alap dolog, amire Isten igéje megtanított, de nagyon messze vagyok még attól, nem is leszek szerintem soha ott, és szerintem ember ezen a földön nem is lesz soha ott, hogy elmondhatja, hogy én már mindent tudok. Azt mondja Isten igéje, hogy csak részleges bennünk az ismeret. Tehát nem teljes, csak van egy ismeretanyagunk, amit megismerünk, és majd fogjuk még folytatni a tanulást, lehet, hogy még a mennybe is tanulni fogunk sok időn keresztül, de amire Isten bennünket viszont megtanít, és megértünk Isten igéjéből, rendkívüli fontos, hogy megragadjuk, és az alapján éljük az életünket. Délelőtt a gyülekezetben, az élet gyülekezetben föltettem egy kérdést, és rendkívüli mértékben örültem. Újjongtam, és azt mondtam, Uram, nagyon hálás vagyok ezért. Néhány hónappal ezelőtt szolgáltam az élet gyülekezetében, és az a téma, amiről beszéltem akkor, ez a közbenjárás volt, és ott volt a szívemben, hogy Uram, én meg fogom kérdezni, hogy emlékszik-e valaki arra, hogy miről szolgáltam, amikor itt voltam? És nagyon sokan emlékeztek, és csak néztem. Hát mondom, ez egy áldott gyülekezet. Aztán tovább mentem egy kérdéssel, hogy figyeljetek, és alkalmaztátok is ezeket az alapigazságokat? Rengeteg kéz emelkedett a levegőbe. És ennek nagyon örülök. Tudjátok, Isten igéje azt mondja, hogy ne csak hallgatói legyünk Isten igének. Isten igéjének, hanem cselekedjük meg Istennek az igéjét. Mert az áldás abból származik, hogyha megteszed azt, amit Isten igéje kér tőled. Ezt kéri tőled az Úr. Ne csak hallgasd, de ne csak ebben merüljön ki a hívő életed, hanem cselekedd meg azt, amit Isten igéje mond. És ebből áldás fog származni a számodra. Amen. Kérlek benneteket, hogy keressétek meg a 5. Mózesnek a könyvét, 5 Mózes 6. részéből szeretnék néhány igeverset veletek megosztani. Nem tudom, hogy meddig fogunk eljutni, mert ez egy óriási nagy téma, az az igazság, és én egészen biztos vagyok abban, hogy itt a gyülekezetben sokszor volt szó anyagi dolgokról, sok anyagiakról szóló tanítás elhangzott, és ez rendkívüli fontos, hogy Isten népe tanítva legyen. Sok gyülekezet úgy van, hogy nem mernek tabu nélkül beszélni a pénzről, az anyagi áldásokról, és én ezt nem tartom helyesnek, mert ez nem bibliai. Isten igéje rengeteget beszél a pénzről, rengeteget beszél az anyagi áldásokról, és ezek a részek, amiket föl fogok olvasni, ezek kettő dologról szólnak. Az egyik az, hogy ragaszkodj Istenhez, és ne hagyd el soha, és tartsd meg az ő rendeléseit, parancsolatait, a másik pedig az, hogy Isten hogyan akar megáldani. És nem korlátozhatjuk le az igét és Istent olyan mértékben, vagy olyan módon, hogy csak az ige, és csak az Úr, és arról, amit ő adni akar, arról nem veszünk tudomást. Én amikor megértettem azt, hogy az, amit én tettem, és amiben én benne voltam, az nem az én örökségem, akkor én azt mondtam, én el akarom foglalni azt az örökséget, amit Isten akar nekem adni. Sokan, amikor az ígéret földjéről beszélünk, akkor az ígéret földjét a mennyel azonosítják be. Én másként gondolkodom egy kicsit. Én úgy gondolom, hogy neked, barátom, és nekem ezen a földön van egy ígéret földed, amit Isten akarja, hogy te elfoglald. Tudsz erre amit mondani? Van egy ígéret földed itt ezen a földön, ahova téged az Úr be akar vezetni, és amelybe téged meg akar áldani. Szeretném kihangsúlyozni, hogy Isten igéje alapján az áldások az ígéret földjén teljesednek meg az emberen. Nem a pusztába, nem a pusztai előtti időszakon, mert az a Egyiptom, hanem az áldás a ígéret földjén lesz osztály része az embereknek, Isten népének. És ez egy rendkívüli fontos dolog, hogy tényleg ezt megértsük, és ragaszkodjunk ahhoz, ami a miénk. Én amikor megértettem Isten igéjéből, hogy Isten az ő népét, mert én izraelite vagyok. Te is az vagy? Zsidó vagy? Szellemi Izrael vagy. Amen. Én is. Én legalábbis így gondolom, hogy én egy szellemi izraelita vagyok. Ezért, amit le van írva, az rám is vonatkozik. Ez rám is vonatkozik. És tudjátok, amikor én megértettem azt, hogy Isten az ő népét milyen természet fölötti módon akarja megáldani. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni. Tehát nem arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ne dolgozzatok. Dolgozzatok nagyon becsületesen, és Isten megáldja a ti munkáitokat. De ne felejtsétek el soha azt, amit Isten igéje mond, hogy ő be akar vinni az ígéret földjére, a tejjel és a mézzel folyó földre, ahol sok-sok mindent akar adni neked Isten. És tudjátok, amikor ezt én megértettem, akkor azt mondtam, Uram, én el fogom foglalni az én örökségemet. Mert ha nem foglalom el az én örökségemet, akkor nem becsülöm meg eléggé a názáreti Jézus Krisztusnak golgotai kereszthalálát. Mert azt mondja Istennek az igéje, hogy Jézus Krisztus gazdag volt, de szegényé lett, hogy mi gazdagok lehessünk, hogy meggazdagodjunk. És azt is mondja Istennek az igéje, ezek Jézus szavai, hogy a tolvaj az nem egyébért jön, mint hogy lopjon, öljön, pusztítson. Jézus azt mondta magáról, én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek. És akik tudjátok, hogy mi szerepel az eredeti görög szövegben, a bővölködés szónál, akkor tudjátok, hogy mi az értelme. Olyan állapotot jelent, amikor többlet keletkezik, bőség van, és egyszerűen több van, mint amire már szükséged van. Olyan bőségbe akar Isten bevinni. És ez Jézusnak a szavai, hogy én azért jöttem, hogy életük lehessen, és hogy bővölködjenek. Az első ige szakasz, amit szeretnék felolvasni, tehát a 5 Mózes 6. részéből, ez a Biblia, ami itt van a kezemben, ez egy nagyon elhasznált és nagyon kopott Biblia. Nem én használtam el, tehát ennyire szent ember nem vagyok. Ezt az apósomtól kaptam ajándékba, és ezzel a Bibliával voltam az elmúlt 6-7 hónapban a tanyán, és itt húzgáltam alázokat az igéket, amikor kaptam egy rémát az igé az Úrtól, vettem a tollat, bejelöltem, van egy szép Bibliám is, amit nem akarok összefirkálni. De ez a napi használatos Biblia, hogyha szabad így mondani, és azért ez van nálam, mert ebben minden be van jelölve. Tehát a 6. részből engedjetek meg néhány verset, hogy felolvassak. Tehát 5 Mózes 6. Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és végzések, amelyek felől parancsolta az Úr, a ti istenetek, hogy megtanítsam azokat néktek, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmenőbe vagytok, hogy bírjátok azt, hogy féljed az Urat, a te istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok néked. Te és a te fiaid és a te unokád teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess. Hadd meg azért, Izrael, és vigyázz, hogy megcselekedjed, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen megsokasodjál a tejjel és mézzel folyó földön, amiképpen megígérte az Úr a te atyáidnak Istene néked. Hadd, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Tehát én ezekből az igékből megértettem azt teljesen egyértelműen és világosan, hogy Isten legelőször is azt akarja az ő gyermekeivel kapcsolatosan, és ez az óhaja, ez a vágya és ez a parancsa is, hogy szeressed őt teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Ez egy alap viszonyulás egy embernek az ő Istenéhez. Tehát ezt várja el Isten, hogy mi így ragaszkodjunk hozzá. És a 6. versben azt olvassuk, és az igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedbe. Figyeld meg Istennek az igéjét. Nem azt olvassuk, hogy őrizd meg ezt a te elmédbe, hanem azt mondja, hogy a te szívedbe legyenek ezek az igék. Ennek rendkívüli súlya van ebbe a igerészbe. Rendkívüli súlya van. Isten elmondja a népének, hogy mit akar tenni az ő életébe. Elmondja a népének, hogy hogyan akarja őt megáldani. Milyen áldásokba akarja részesíteni, és mielőtt elmondaná azt, hogy mit fogsz kapni, és mit adok neked az ígéret földjén, előtte azt mondja, de figyelj ide, Izrael fiai, figyeljetek rám, szeressél engem, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és ezeket az igéket, ezeket a parancsolatokat a te szívedbe tartsad meg. Nem az elmébe, a szívből, mert a szívből indul ki minden élet. És ezért rendkívüli fontos, barátaim, testvéreim, hogy az igék ne csak az értelmünkig jussanak el. Nagyon jó az, hogyha nagy információnk van, és sok igét tudunk például fejből elmondani, és ott van az elménkbe. De Isten azt akarja, hogy az igék bekerüljenek a szívünkbe. Mert igazán ezek az igék hoznak radikális változást az ember életébe. Nem mindegy, hogy mi van a szívünkbe. Nem mindegy, hogy a szívünket mivel töltjük meg? Abszolút nem mindegy. Istennek az az üzenete, hogy a te szívedbe és az én szívembe az ő igéi legyenek bennem. És ezután, hogyha olvassuk az igét, figyeld meg, a következő fontos pont azután, hogy Isten azt mondja, hogy az én szívembe maradjon meg az ige, és őrizzem meg ezeket az igéket, kitér a családra, és azt mondja, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, amikor a te házadba ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. Mikor kell Isten igéivel nekünk foglalkozni? Mikor kell Isten igéről beszélni? Isten akarata szerint mindenkor. Isten nem akar, tehát Isten azt akarja, hogy az ige legyen bennünk, a szívünket azt töltse ki, és ami van a szívünkbe, az fog kijönni belőlünk. Vannak keresztények, nagyon szomorú dolog ez, akik, hogyha találkoznak a társaikkal, akkor azonnal mondják, hogy a éppen aktuális sorozat hol tart a televízióban, látott sorozatok közül. A szokásos formaságokat elmondják, hogy hello, szia, áldjon meg az Úr, hogy vagy? Na tudod, hogy mi volt Izaura? Én nem is tudom, mik vannak. Na mindegy, csak mondok valamit, hogy figyelj, látod, na, és megy a ragozás. Miért van ez? Azért, mert annak a drága személynek a szívébe nem az Isten igéje van, hanem benne van a mocsok, a szenny, a világnak a szeretete, tele van bálványokkal és minden undorító dolgokkal, és Isten ilyen szívvel, ilyen nem tud közösséget vállalni. Ezt meg kell, hogy értsük, mert Isten igéje azt mondja, hogy Isten egy féltő szerető Isten, és Isten egy szent Isten. Amen. Ő egy szent Isten. És ő mit akar? Hogy mi is szentek legyünk. Ez az ő akarata. Amen. És itt elmondja Isten igéje, hogy ezekben gyakoroljad a te fiaidat. És a gyerekeinek, nekem egy külön áldás, és ezt engedjétek meg, hogy elmondjam, az én nagyfiammal, a Tibor fiammal, aki most 20 éves, évekkel ezelőtt rendkívüli mértékben megromlott a kapcsolatom. Olyan szinten, hogy nem volt kapcsolat közöttünk. Egyszerűen annyira elmérgesedett közöttünk a helyzet, ő is egy rendkívül erős, határozott jellem. Hát én is lehet, hogy hasonló vagyok. és a lényeg az, hogy rendkívüli mértékben megromlott a helyzet, és úgy nézett ki, hogy két dudás nem fér egy csárdába. És hiába vagyok én az apa, figyeljetek, tehát amikor egy apa oda jut, hogy nem tudok mit kezdeni a helyzet, nem tudtam mit kezdeni a helyzettel, ez a tiszta igazság. Egyszerűen képtelen voltam ezt a helyzetet megoldani. És nem tudtunk más tenni, csak imádkoztunk abban az állapotban, de imádkoztunk. Tehát akkor is azért olvastam az igét, és imádkoztam, de az az élő kapcsolat Istennel hiányzott. És ez a kapcsolat, ez annyira tönkrement, hogy én egyszerűen bele voltam keseredve. És rendkívüli mértékbe fájt. Figyeljetek, tehát most ezt nagyon őszintén elmondom, és tényleg a szívemnek a legféltettebb titkait osztom meg veletek. Amikor odáig eljut egy ember, hogy már nehezen tudok a fiamé imádkozni, értsétek meg, hogy mit jelent ez. Tehát olyan módon viszonyult hozzám és a feleségemhez a Tibor fiunk. Ő kiment a világba, és bele ezerre a világnak a mocskába. Én azt mondtam a gyülekezetnek is, hogyha rövidesen nem lesz változás, akkor le fogok mondani. Mert ha nem tudom igazgatni tisztességgel, becsülettel az én családomat, akkor semmi helyem a gyülekezet vezetésébe, és akkor le fogok mondani. Tehát én így tartottam korrektnek és tisztességesnek, hogy nem fogok ragaszkodni dolgokhoz, hanem lemondok róla. Nem érdekel. Ha nem tudtam helytállni ott, akkor Isten népénél se tudok helytállni. Akkor kár színészkedni, és nincs értelme az egésznek. És hát Isten sietett a segítségünkre, egy rendkívüli nagy baj történt. A Tibor fiúnak volt egy csontvelő átültetése, leállt a csontvelője, és Miskolcon a hematológiai osztályon volt egy csontvelő transzplantáció, az elnök, a nagylányunk volt a donor, sikeres volt a transzplantáció. Nem akarok belemenni részletekbe, hogy mi mindenem ment át ő és mi, de ez az időszak arra rendkívüli jó volt, hogy Isten az ő szívét kezdte átformálni. Ő mindig tudta, hogy nem jó úton jár. Tudjátok, ezt mindig tudja az ember, ha nem jó úton jár. Mindig tisztában van az ember azzal, hogyha rosszat csinál, és nem úgy él, ahogy kellene. Ő is tudta. És nagyon makacs volt, és még egy dolgot hagy szúrja közbe. Egyik alkalommal leütettem a családomat az asztalhoz, és azt mondtam, figyeljetek ide. Elég volt a színészkedésből. Mindenből elég volt. Hagyjuk a rizsát, és változzunk meg, térjünk meg, hagyjuk abba a bocsássatok meg a bohóckodást. Azt, hogy csak járunk a gyülekezetbe, és közben pedig sok területen nincs rend. És tudjátok, a tinédzserekre a világ, ahogy a drága testvérünk elmondta, rengeteg rossz hatással van. Tehát rossz hatással van, rengeteg mocskot zúdít. És a gyerekeim se voltak kivételek, és billegett a léc, és azt mondtam, na most figyelj, itt meg fogunk állni, és rendet teszünk az életünkbe. És én is, anya is, ti is gyerekek. És egy nyilvános megtérésre szólítottam fel a családomat. Azt mondtam, figyeljetek, én nem fogok senkit berángatni Isten országába, közületek. Javarészt, hát nagykorúak vagytok, majdnem, vagy legalábbis, de tiszta értelemmel rendelkeztek, és tudjátok az igazságot. Döntsétek el, hogy mit akartok tenni. És minden gyerekem azt mondta, hogy én az Urat akarom szolgálni. Egyedül a Tibor fiam volt az, aki azt mondta, hogy én nem. Tudjátok, hogy mit jelent ez számomra? Mint egy tört megforgattak volna a szívembe körülbelül. Ne éljétek át azt a kint soha. Iszonyatos fájdalom öntött el. Azt hittem, bele pusztulok. Azt mondta, ezt nem tudom túlélni. Mindenek ellenére feleségem is padlóra került. És elkezdtünk, akkor már komolyan elkezdtünk imádkozni. És ezután jött a csontvelő transzplantáció. És hogy fiam hazajött, Isten elkezdte építeni ezt a kapcsolatot. Kettőnk közül. Én azt gondoltam, hogy ebből soha már kapcsolat nem lesz. Soha az életbe. Leérettségizett, egy év csúsztatással, mert ugye kórházba volt, és elment egy munkahelyre dolgozni, nem tetszett neki, hát ő is olyan, mint az apja, és azt mondta, apa, nekem ez nem fekszik. Hát mondom, akkor mit akarsz csinálni? Megyek veled imádkozni. Halleluja, mondom. Jó, igaz, hogy azért pénz nem jár, de örülök neki, hogy jössz velem imádkozni. És elkezdtünk együtt tanyára járni és imádkozni. Ez idő alatt Isten szelleme összekovácsolt bennünket. Ma ott tartunk, hogy elmondhatom, hogy ő nem csak a fiam, hanem egyik barátom is. Olyan kapcsolat van köztünk, amiről én soha nem álmodoztam. Bármit rámerek bízni. Figyelj, ha csinálunk valamit mondjuk, megelőz, a gondolataimat sokszor kitalálja, és mielőtt még megtenném, ő már megteszi. Döbbenetes. Ez Isten. Ilyen Istenünk van. Úgyhogy ne félj. Lehet, hogy a férjed, feleséged, gyermekeid, szüleid még messze vannak az Úrtól. Neked egy hatalmas Istened van. Neked egy mindenható Istened van. Ő egy olyan Isten, akinek megvannak az eszközei, hogy az embernek a szívét maga felé fordítsa. Ahogy Saulnál is olvastuk. Ugye eljött a nap, amikor Isten Saulnak a szívét maga felé fordította. Ami Istenünk nem változik. Nincs reménytelen helyzet. A te szüleid, barátaid, testvéreid, férjed, felesége tekintetében nincs veszett helyzet. Isten egy hatalmas Isten. Ha azt az én helyzetemben megtette, barátom, testvérem, testvérnőm, a te családodban is Isten meg fogja ezt tenni. Hidd el, csak bízz a te uradba, Istenedbe. Ne add fel az imádkozást, ne add fel a harcot, ne add fel a küzdelmet. Ne felejtsd el, hogy nagyobb az, aki benned van, mint aki ellened van. Sokkal nagyobb az, aki benned van, mint aki ellened van. És te azzal, aki benned van, győztes vagy, és győzelemre fogsz jutni, és meg fogod látni a csodákat, amiket Isten a te életeden keresztül tenni fog. És tudjátok, ebbe az időbe, tehát amikor ez a kapcsolat így helyreállt, és együtt imádkoztunk, ekkor jöttek ezek az igék, amikről most beszélünk, és hogy gyakoroljad ebbe a te fiaidat is. Nagyon jó volt a Tibor fiammal sok mindent megbeszélni. Ő neki rengeteg kérdése volt. Volt olyan délelőtt, amikor alig jutott az imádkozása idő, ezt tényleg így mondom, és így is van, és csak beszélgettünk, és jöttek a kérdések, és elővettük Isten igéjét, és olvastuk, figyelj, mondom, nézd, így, úgy. Tehát ez az életem legszebb időszaka volt. Nem hiányzott a munka. És nem hiányzott a hajtás. Nagyon jó volt, ahogy hétről hétre, hónapról hónapra ültetett le Isten, és csendesített le, és aztán észrevettem valamit, hogy különböző helyzetekben már nem úgy reagálok, mint régen. Elkezdett a szívem változni, és ez nagyon jó volt. Nagyon élveztem ezt, és észrevett a családom is, hogy már másként gondolkodom, másként reagálok. Figyeljetek, őszinte vagyok. Ez így történt. De Isten hatalmas Isten arra, hogy az embereknek a szívét meg tudja változtatni. Hatalmas arra, hogy változást hozzon az ember életébe. Nekünk egy hatalmas Istenünk van. Én csodálom őt, és imádom őt. És hálát adok neki. És még ezt is elmondom, aztán folytatom az igét. Egyik alkalommal, amikor kint imádkoztam, szintén a csendes kamrámba, és ott voltam kint a természetben, gyönyörű szép idő volt, és sok-sok mindent Isten adott így fölismerésként, hogy megláthattam alapigazságokat, alapelveket, megértettem Isten igéből, és ott voltam, és egyszer csak így rám szakadt Istennek az ereje, Istennek a jelenléte. És tudjátok, ezek a legdrágább percek egy ember életébe, amikor belép a sekinába, amikor bekerül Isten dicsőségébe, amikor nem csak imádkozom, hanem most szó szerint, ne értsétek azért, mert ez nem igaz szó szerint, de csak azért mondom így, hogy értsétek, persze tudjátok, miről van szó, amikor úgy rátszakad igazából a menny, és Istennek a kenete, Istennek a jelenléte, és nem számít, hogy látnak vagy hallanak, ott már nem számít semmi. Ott csak az számít, hogy ott vagy Isten jelenlétébe, és érzed az ő közelségét, érzed az ő jelenlétét. És ott sírtam, zokogtam, és azt hittem, hogy összecsuklok, kiment a lábamból az erő, és mondom, itt mindjárt elvágódok, de hát nem lett volna probléma, mert füves a terület, úgyhogy nem sáros, hanem szép füves, és ott voltam Isten jelenlétében, és akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, én nem tudom, hogy miért adtál ennyi mindent, és hogy miért tanítottál ezekre a dolgokra, de azt mondom neked, így őszintén, és tudjátok, nem egy olyan vagyok, ilyen könyökharcos, hogy gyerünk aztán, könyököljük ki a pozíciókat, ne undorodok az ilyentől, nem szeretem az ilyet, de akkor kijött egy mondat az én számom, és azt mondtam, Uram, hogyha én bárkinek tudok segíteni ezekkel az igékkel, én nagyon szívesen megteszem, hogy épüljön a te eklézsiád, hogy Krisztus teste erősödjön, növekedjen, és hogy tényleg az egyház egyre dicsőségesebb legyen. És amikor készültem erre az alkalomra, akkor Isten eszembe juttatta ezt a mondatot. Oké, Uram, mondom, köszönöm. Nem felejtetted el. És hát ezért vagyok itt. Na, tovább olvasjuk Isten igéjét, a 6. rész, 8. vers. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőidül a te szemét között, és írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra, és mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, amely felül megesküdött a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy ad néked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, és minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlő és olajfakerteket, amelyeket nem te plántáltál, és eszel és megelégszel. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaságnak házából. Figyeljetek meg a 8. verstől, hogy Isten igéje, hogy inkább úgy mondom, hogy az Úr mennyire erőteljesen felhívja a figyelmet arra, hogy hogyan viszonyuljunk az igéhez. Hogy az ige legyen mindig előttünk, kössed azokat a kezedre jegyül, most nem akarok ezekbe részleteibe belemenni, hogy ott legyen a házadnak ajtófelein, a te kapuidon, és én egy nagyon jó dolognak tartom, amikor bemegyek mondjuk egy otthonba valakinek a házába, és meglátom az igéket a falon, vannak nagyon szép, gyönyörű, remek művek, festmények, szép dolgok, de aztán ott vannak az igék is. Rendkívül jó. Testvérnőm, hogyha ott a mosogatódnál ott van egy-két-három ige fel függesztve, és oda van ragasztva, hogy amikor dolgozol, vagy amikor takarítasz, vagy amikor férfi barátaim, testvéreim éppen a műhelyetekben valamit bütyköltök, vagy avval foglalkoztok, amit szeretek, vagy a számítógép előtt ültök, bár azt na mindegy, mindenki úgy csinálja, hogy szeretné, de figyeljetek az Úrra, mert buktatók vannak ott is, azért elég sok, de legyenek előttünk az igék. Figyelj, Isten nem véletlen mondta ezt Izrael fiainak. Tehát ennek nagyon fontos jelentősége van. És tényleg nem akarok kitérni most minden igeverse, mert akkor nagyon-nagyon hosszú lenne, de tanulmányozzátok át ezeket az igéket. Viszont a 11. vers, azt hagy olvassam fel még egyszer, és minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlő és olajfakerteket, amelyeket nem te plántáltál, és eszel és megelégszel, és ezután jön az, hogy vigyázz magadra. Tudjátok, amikor én ezt az igét elolvastam, ez olyan erőteljesen jött az én szívembe, hasonlóan, mint az Ézsaiás 55, hogy majd fölrobbant a szívem, és azt mondtam, hogy Uram, itt most megállunk, oké, érzem azt, hogy ez tőled van, hogy ezt beszóltad az én szívembe, mint egy rémát, de nekem itt kétségeim vannak. Tehát most... Oké, értem én a te igédet, meg hát itt van leírva, meg ez igaz, mert a te igédbe ezt olvassuk, de te így akarod megáldani a te népedet? Most, az új szövetségi időben? Ilyen áldásokba akarod részesíteni a te népedet? És magam felé fordítottam ezt az igét, és azt mondtam, engem, Uram, te így akarsz megáldani? Na ez volt az a pont, amikor erős kétségeim támadtak, hogy most mi is van. És ekkor hívtam segítségül barátaimat, és azt mondták, figyelj, nincs ebben semmi gond. Nincs ebben semmi gond. Ez Istennek az akarata. És mondom, miért nem látom ezt a keresztény társadalomban? Hát az egy másik kérdés. Ma már értem, hogy ez egy másik kérdés, és hogy miért nem látni nagyon sok esetben. De amit neked Isten akar adni, az minden jóval telt házak, amiket nem te töltöttél meg. Amit neked akar adni az Úr az Isten igéje szerint, ásott kutakat akar adni, amelyeket nem te ástál, szőlő olajfa kerteket, amelyeket nem te plántáltál. Ezeket Isten neked akarja adni, és nekem akarja adni. Nem a cselekedeteink miatt, hanem örökség szerint. Amen. Örökség szerint akarja nekünk adni, mert ez a mi örökségünk. És erről nem tehetünk. Hogy Isten így gondolkodik rólunk, a szellemi Izraelről, hogy Isten így gondolkodik, erről mi nem tehetünk. De egy biztos, hogy ez Istennek az akarata, a te életedre vonatkozóan, és az én életemre vonatkozóan. És lehet, hogy ezek az igék valamelyikőtöknél esetleg kétségeket eredményeznek és okoznak. Nem probléma, nem gond, ez nagyon jó. De akkor inspiráljon Isten szelleme arra, vedd elő az igét, ha van esetleg görög magyarázatok, meg egyéb kisegítő eszközök, vegyétek elő, tanulmányozzátok át, hogy mit gondolt itt Isten, amikor ezeket mondta. Én úgy értelmezem, hogy Isten az ő népét olyan módon akarja megáldani, hogy akar adni nagyon sok jó dolgot az ő népének. Én nem kétlem azt, hogy Isten akar adni neked vállalkozásokat, amelyeket nem te indítottál el. Amikor megosztottam ezeket az igéket keresztényekkel, néhányuk arcáról én sajnálatot láttam, hogy kezdtek sajnálni, hogy lehet, hogy hőgutát kapott ott kint, vagy tehát valami nincsen rendben, vagy most mi van ebben az emberre, hogy megmondom őszintén a gyülekezetben, és néhány furcsán néztek rám, hogy most ez most honnan, mit? Igen, lehet, hogy ez nem egy bevett gyakorlat a keresztény társadalomban, hogy Isten ilyen mértékű áldására várjon Isten népe, de én Isten igéből ezt értettem meg. És ez nem azért van, mert valaki egy jó üzletember, nem azért lesznek ezek az áldások valakinek az életébe, mert annyira okos, hogy az már félelmetes, hanem egyetlen ok miatt, mert ez egy örökség. Ez egy örökség, ami jár nekünk. És tudjátok, én ebből az örökségből nem akarok engedni. Én nem akarom azt, hogy a sátán bitorolja az én örökségemet. Közben én meg számlafüzetési gondokkal küszködök. Az örökségem pedig itt van, Isten igéje alapján le van írva, hogy Isten hogyan akarja az ő népét megáldani. És keresztények mosolyogtak rajtam, közben számlafüzetési gondokkal küszködtek. Közben árverés előtt volt a házuk. És mosolyogtak ezeken az igéken. Nem, hogy megragadták volna ezeket az igazságokat, és azt mondták volna, Uram, köszönöm, és kész vagyok arra, hogy beinduljak a pusztába, kész vagyok arra, hogy végigmenjek a pusztán, azért, hogy bejuthassak az örökségembe, mert az örökségbe a pusztán keresztül vezet az út. Ezt ne felejtsd el soha. Az örökséget nem úgy kapjuk meg, hogy felismerésre jutunk, hogy igen, ez a mi örökségünk, és aztán bemegyünk és birtokba veszünk. Nem, barátaim, ez nem így működik. Az örökség a pusztán keresztül érhető el. Na, ezt a pusztát nagyon sokan nem akarják. Ez az a hely, amelyből az emberek menekülnek. De ne menekülj ebből a helyből. A puszta a te áldásodra van. A pusztának rendkívüli fontos szerepe van egy ember életében. És majd felolvasom az igéket, hogy Isten hogyan gondolkodik a pusztai időszakról. Mi Istennek a gondolata arról, hogy miért vezeti az ő népét a pusztába. És ezek az igék után ott van a nagyon kemény felhívás. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaságnak a házából. Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, akik körülöttetek vannak, mert az Úristen, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten te közötted, hogy az Úrnak, a te Istenednek haragja fel ne gerjedjen reád, és el ne töröljön téged a föld színéről. Tehát egy nagyon erőteljes fölhívás, hogy amikor egy ember beér az ő ígéretének a földjére, és kezdi területenként elfoglalni az ígéretének a földjét, és részesül az ígéret földjének áldásaiból, ott van Isten figyelmeztetése mindvégig, de vigyázz! Vigyázz, hogy amikor majd birtokba veszed a te örökséget, különböző területeit, és elkezd az áldás jönni a te életedbe, akkor vigyázz magadra, hogy ne feledkezzél el az Úrról, a te Istenedről. Rendkívüli nagy felhívás. Minden ígéret után, figyeld meg, amiket fel fogunk olvasni, minden ígéret előtt, minden ígéret után ott van a felhívás. Vigyázz! Vigyázz! És tudjátok, ezt nem szabad szem elől téveszteni. Amikor az ígéret földjének áldásairól beszélünk, és talán vágyakozunk utána, ahogy Izrael népe is vágyakozott utána, ez természetes. Soha nem szabad elfelejteni, hogy vigyázni kell, hogy amikor bejutunk, és Isten megállt bennünket, legyen szemünk előtt mindig az az ige, amit Jézus mond, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Ez egy alaptétel Isten népe életébe. Tanuljuk meg ezt, hogy szelidek és alázatos szívűek vagyunk, és ami örökségünket, amikor birtokba vesszük, akkor egy dolgot tegyünk, hálát adunk Istennek, és közben vigyázunk, és nem szállunk el, és nem leszünk gőgösek, nem leszünk büszkék, nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget, hanem mindezért a kezünk a levegőbe emelkedik, és rámutatunk a mi megváltónkra, hogy ezt neki köszönhetjük. Ez azért van, mert ő meghalt a kereszten. És tudjátok, amikor megérti egy hívő ember, hogy minden, amit kapunk, az Úrtól jön, minden, ami nekem van, semmit nem mondhatom, hogy az én ügyességemmel szereztem. Semmit, figyelj, mindent az Úrtól kaptam, ezt szó szerint értsed. Egyszer fölhívtak, hogy figyelj, adok neked egy repülőt. Nem tettem semmit érte, csak Isten úgy gondolta, hogy adok neki egy repülőt. Ugyan mit csinál? Hát repülök vele, mit csinálok? Persze. Figyelj, tehát érted? Nem azért, mert én jó fiú voltam. Tudod, mikor kaptam az Úrtól a repülőt? Amikor pont egy mély ponton voltam az életemben. Ez is azt igazolja, hogy nem azért áld meg bennünket Isten, mert mi valaha is, ami cselekedeteinkkel ki fogjuk érdemelni, barátaim, ne enged, hogy becsapjon az ördög, hogy kárhoztatás és vádlás alatt tartson benne tégedet. Mert ha megengeded, hogy kárhoztatás és vádlás legyen azokért a dolgokért, amik esetleg becsúsznak az életedbe, és ezzel nem arra akarok bátorítani bárkit is, hogy tűrje meg bármi bűnt az életedbe. Nem erről van szó, hanem arról, ne engedd meg, hogy kárhoztatás és vádlás jön az életedbe, mert nem tudod elfoglalni az ígéretednek a földjét. Fontos, hogy megértsük, hogy minket Isten nem azért áld meg, mert mi annyira nagyon szuperek vagyunk, hogy soha nem vétkezünk. Tudod miért? Azért, mert fiak vagyunk. Amikor a názáreti Jézus bemerítkezett, egy nagyon jó példája ennek, bemerítkezett, feljött a vízből, megnyílt az ég, és egy szózat hallatszott. Azt mondta az atya, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Szeretném elmondani nektek, hogy Jézus ekkor még semmit nem csinált. Egy embert nem térített meg, semmi csodát nem tett, semmit. Teljesen a szolgálat elején volt. Gyönyörködött benne az atya. Miért gyönyörködött? Azért, mert fiú volt. Azért, mert ő volt a fiú. Te benned miért gyönyörködik az atya? Azért, mert te vagy a fiú. Azért, mert te Istennek a fia vagy. Érted? Nem cselekedetek szerint. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten az ő népét meg akarja áldani. És amikor megáld bennünket az Úr, nem tehetjük meg azt, hogy dicsőséget zsebre vágunk. Amikor még a régi időkben az Immanuel zenekar működött, és jártuk az országot, és tényleg Isten dicsőségére mondom, rengeteg ember megtért, oda jött hozzám egy pásztor, és azt mondta, Tibor, téged Isten addig fog tudni használni, amíg a zsebedbe nem raksz bele egy kis dicsőséget, ami az Úré egyébként. Amikor te a zsebedet elkezded tömni, és magadat azzal a dicsőséggel, amihez neked semmi közöd, ott be fog fejeződni a pályafutásod. Ezt több mint 20 éve mondta ez a pásztor, soha nem fogom elfelejteni. És mindig ott volt a szemem előtt, hogy bármi történik, ha megtérnek 10-20-50-100-an, semmi közöm hozzá, én rámutatok Jézusra, hogy az ő dicsősége, nem az enyém. Amikor téged megáld az Úr majd az ígéreted földjén, mindig emeld fel a kezedet, amikor azt mondják a szomszédaid, de szerencsés vagy, de jó megy neked, akkor emeld fel a kezed és mutass a názáreti Jézusra, hogy igen, én tényleg az vagyok, de csak azért, mert Jézus Krisztus megáldott engem. Mert úgy gondolta, hogy én alkalmas vagyok az ő áldására. Érdemes vagyok. Miért? Nem tudom. De ő tényleg megáldott. De ő nem azért, mert én ügyes vagyok. Nem azért van új autóm. Nem azért van nagy autóm. Nem azért nincs hitelem. Hanem azért, mert szeret engem az Úr. És én az ő fia vagyok. Érted? Mindig rámutass. Ha mindig rámutatsz, és nem magadra, akkor mindig oké lesz minden. De abban a pillanatban, amikor elkezd a mellkas nőni, és hát igen azért... Azért ez nem semmi, ügyes vagyok azért. Vége. Ne tegyél ilyet. Mindig az Úrra mutass. Itt van Isten igébe leírva, hogy mindig féljed az Urat. Vigyázz, amikor ő megáll téged. Ez egy nagyon fontos dolog. És nem szabad túlhangsúlyozni az áldásokat annyira, hogy a vigyázást ne hoznánk szóba. És a vigyázásról ne beszéljünk, hogy rendkívüli fontos a vigyázás. Lapozzatok egyet a igébe, és a 7. részből is néhány verset szeretnék felolvasni. A 7. rész 11. verse, de én nagyon javaslom nektek, és nagy szeretettel ajánlom. Nem akarom most felolvasni az igéket, de ha gondoljátok otthon, tanulmányozzátok át a 6., 7., a 8. részt, úgy teljes egészében. Én most csak kisebb részleteket olvasok fel belőlük, de érdemes áttanulmányozni és figyelmesen átolvasni, hogy Isten milyen kegyelmesen, milyen hatalmas módon áldotta meg az ő népét. A 7. rész és a 14. versről néhány verset szeretnék ismét felolvasni. Tartsd meg azért a parancsolatot, a rendeléseket és végzéseket, amelyeket én a mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed. Látod? Mielőtt beszélni arról, hogy mit akar adni a népnek az Úr, azelőtt mindig elmondja, hogy tartsd meg a parancsolatot, rendelést, végzést. És aztán elmondja, hogy, de olvasom inkább, ha pedig engedelmeskedtek a végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat. Az Úr a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak. Látod? Isten olyan módon ránk helyezi az áldások elérését, hogy azt mondja, hogy ha te megtartod a szövetségbe leírtakat, a szövetség feltételeihez te igazodsz, akkor én is megtartom az én részemet. Tehát igazán Isten először tőlünk várja el azt, hogy a szövetségnek a feltételeit megtegyük. Tehát engedelmeskedjünk az Úrnak, fogadjunk szót az ő igéjének, ne forduljunk el tőle, ott legyen a szemünk előtt, vigyázzunk rá, teljesítsük. 13. vers, és szeretni fog téged, és megáll téged, és megsokasít téged, és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét, gabonádat, mustodat, olajodat, teheneid fajzását, és juhaidnak ellését azon a földön, amely felül megesküdött a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Áldottabb leszel minden népnél, nem lesz közötted magtalan férfi és asszony, sem barmaid között meddő, és távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Egyiptom minden gonosz nyavajáját, amelyeket ismersz, nem veti azokat a tereád, hanem mind azokra, akik gyűlölnek téged. Egy rendkívüli fontos ige szakasz, ige rész, hogy mi történik majd azon a földön, ahova be fogsz menni. Azt mondja Isten, hogy ha megtartod a szövetséget, a parancsolatot, a rendelést, a végzést, akkor szeretni fog téged az Úr, és megállt téged. Tehát olyan áldás sorozatokról beszél, amelyek egyértelműen anyagiakra vonatkoznak. Nagyon sokszor keresztények elszellemesítjük egy kicsit a dolgokat és a hívő életet, és úgy gondoljuk, hogy csak a szellemiek fontosak. Csak szellemileg legyek áldott, legyenek ajándékok, minden oké legyen, de én ezekből a részekből azt értettem meg, hogy Isten másként gondolkodik. Nagyon jó az, és rendkívüli fontos, és nagyon lényeges, hogy egy hívő ember törekedjen a szentségre, és ez fontos, ez egy alap. Hozzáállás Istenhez és az Úrhoz. Ez alap. De nem maradhatunk meg ennyibe. Én azt értettem meg, hogy oké, hogy szentséget vár az Úr, mert szentség nélkül senki nem fogja őt meglátni. Ez igaz. Ez így igaz. És vigyázni kell. De nem csak szellemiekről szól Isten igéje. Nem csak szellemiek birtokba vételéről szól Isten igéje. Hanem arról is szól, hogy ő anyagilag az ő népét meg akarja áldani. Én amikor megértettem azt, hogy Isten feljebb való, tehát Istennek az akarata, hogy feljebb valóvá akar tenni, azt is megértettem, nyilván ott tanulmányoztam az igét, hogy itt nem csupán szellemiekről van szó. Tehát nem szabad elmenni csak csupán szellemi irányba, amikor arról beszél Isten igéje, hogy feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. Természetesen, hogy kihozott bennünket a sötétségből, a világosságra, megáldott bennünket, Krisztussal együtt mennyei helyekre ültetett fel az Atya. Ez igaz, ez így igaz, és ez tényleg így van. És ez nagyon-nagyon fontos, és rendkívüli lényeges. De itt anyagi áldásokról is olvasunk. És nem jó az, hogyha csak a szellemiekre koncentrálunk. És egyrészt elveszünk, a másik résszel nem foglalkozunk. Egyik rész is Isten áldása, a másik rész is Isten áldása. A szellemi áldások is Istentől jönnek, az anyagi áldások is Istentől jönnek. Akkor csak a szellemiekre vágyunk? És az anyagiakról úgy vagyunk, hogy hát, ahogy élünk, úgy élünk, aztán majd lesz valahogy. Nem. Testvéreim, barátaim, nem. Isten igéje világosan anyagi áldásról beszél. Anyagi áldásról is beszél. Egy döbbenetes dolog történt az életemben. A május utáni, nem tudom melyik hónapokban már pontosan. A lényeg az, hogy ott a tanyám körül van egy néhány őszi barack fa, és a rengeteg munkámból kifolyólag egyszer mindig elmaradt az, hogy permetezzem a fákat. Azt tudjuk nagyon jól, hogyha a barackfát, őszi barackfákat nem permetezzük, akkor arról nem fogunk barackot enni. Ez legtöbb esetben így is történt, kivétel nélkül minden évben. Elkezdtem keresni az Urat, és ugye a Malakiásban ott van egy ige, hogyha bevisszük a tárházba a tizedet, mi nagyon régóta hűséges tizedadók vagyunk, és azt mondja Isten igéje, hogyha bevisszük a tárházába a tizedet, akkor megdorgálja a kártevőt, és nem emészti földünk gyümölcsét. Tudjátok, hogy mi történt? Megmetszettem a barackfákat, de nem volt rá időm bepermetezni, mert imádkoztam. És Bibliát olvastam. De ennek ellenére olyan barac termés volt, hogy átjött a szomszédból egy idős keresztény bácsi, nézi a fámat, te azt mondja, Tibikém, hát sokkal szebbek a te fáid, mint az enyém. Pedig én már nem tudom, hányszor bepermeteztem. Mondom, Bandi bátya, figyelj ide. Isten igébe az van megírva, hogyha beviszik a tizedet, megáldja a földnek a termését is. Megdorgálja a kártevőt. Mondom, itt most az történt, hogy Isten megdorgálta a kártevőt. Nem értette, miről beszélek. Lehet, hogy hozzám ment az is, igen. É, figyelj, nem értette, miről beszélek. Aztán elhangzott egy olyan mondat, hogy hát, ezen a földön nyomorúságunk lészen, ezt mondja az ige. Hát, és elballagott. Hát jó van, mondom, nekem a legnagyobb nyomorúságom ezen a földön az, hogy távol vagyok a megváltomtól. Hogy nem láthatom őt, hogy nem lehetek állandóan az ő jelenlétébe. Ez egy nagy nyomorúság. De egyébként Isten igéje azért beszél áldott időszakokról is. Izrael népének azért voltak áldott időszakai is, nem? Nem csak mindig a nyomorúság, és nem így kell, hogy beépüljen a mi gondolatainkba, hogy igen, nyomorúság, akkor mindig nyomorúság, és csak nyomorúság, és az a jó, mert nyomorúság nyomorúságra. Én nem ezt olvastam Isten igéből, hanem hitből hitbe, erőből erőbe, nem? Dicsőségről dicsőségre, nem? Nem nyomorúságról nyomorúságra. Ezt az igét én nem ismerem, mert nem tudom, kinek az evangélium ez, de ezt nem ismerem. És tudjátok, hát különbözőképpen gondolkodunk, de ez rendkívül nagy megtapasztalás volt, hogy Isten igéje mennyire félelmetesen működik. Szintén hónapokig a hatása alatt voltam, és mikor kimentem, néztem, karókkal kellett alá támogatni, annyi baracot csüngtek le, így, tele hatalmas, gyönyörű barackok, féregmentes. Ez csoda, ez egy isteni csoda. Ez Istennek a válasza arra, hogy valamit én megtettem, egy picikét, amit nekem kellett megtenni. És erre Istennek ez volt a válasz, hogy megmutatta, nézd, ez az én dicsőségem, ez az én hatalmam. Működik az én igém, csak higgy benne. Nagyon fontos Isten igébe hinni és bízni. Rendkívüli fontos. Itt azt olvassuk, hogy egy olyan mértékű áldásba akarja Isten az ő népét részesíteni, amit nagyon nehéz fölfogni és nagyon nehéz megérteni. Azt mondja, igen, hogy áldottabb leszel minden népnél. Ez azt jelenti, hogy áldottabb leszel a szomszédaidnál. Nem tudom, mennyire áldottak a te szomszédaid, mennyire gazdagok a te szomszédaid. De Isten igéje azt mondja, ő akarja azt, hogy te sokkal áldottabb legyél a te szomszédaidnál. Lehet, hogy valakinek van, mit tudom én, 30 milliós terepjárója, akkor neked még nagyobbat akar adni. Most lehet, hogy azt mondjátok, ez butaság, ne mondj ilyeneket. Figyelj, cáfold meg azt, amit mondok Isten igéje alapján, és akkor azt mondom, hogy ámen. De itt Isten igéje azt írja, áldottabb leszel minden népnél. Ez a ige szakasz, szövegkörnyezetet tekintve, ez nem szellemiekről szól csupán, hanem kőkeményen anyagiakról szól. Kőkeményen anyagiakról szól. Na és akkor most jön egy mondat, amelyre hát a gyülekezetben is szintén többen hát nagyon furcsán reagáltak, mert itt azt mondja a 15. vers, és távol tart az Úr tetőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavajáját, amelyeket ismersz, nem veti azokat tereád, hanem mindazokra, akik gyűlölnek téged. Hogy gondoljátok, Istennek mi az akarata? Az, hogy az övé egészségesek legyenek, vagy a gyógyszertárba hordják, és az orvosoknak hordják el a pénzüket. Hogy gondoljátok ezt? Gyógyszertár, vagy inkább adakozzon? Hát itt az igében én úgy olvasom, hogy Isten azt akarja, hogy az övé ne legyenek betegek, hanem egészségesek legyenek. És mondok nektek erre egy példát, még mielőtt esetleg furcsán kezdenétek el gondolkodni rólam. Olvassátok el, legyetek olyan kedvesek majd otthon, a Józsué könyvéből a 14. részt, Kálebnek a történetét. Káleb az a férfi, aki Józsuéval és még 10 kémmel együtt ki lett küldve Mózes által az ígéret földjének a kikémlelésére. És mikor már benn voltak az ígéretnek a földjén, akkor, és elfoglalták egy jelentős részét, akkor Káleb odament Józsuéhoz és azt mondta, figyelj ide, nekem Mózes azt mondta, hogy az lesz a te örökséged, amit a te talpad érinteni fog. És figyelj, itt van ez a hegy. Én itt voltam, amikor 45 évvel ezelőtt kikémleltük ezt a földet. Mózes azt mondta, amit az én talpam érint, az enyém lesz. Úgyhogy az én talpam érintett ezt a hegyet, úgyhogy ad nekem ezt örökségül. És itt még Káleb mond valamit. Azt mondja, kedves Józsué, 40 éves voltam, amikor Mózes kiküldött, azóta 45 év eltelt, ma is olyan az erőm, mint 45 évvel ezelőtt, ma is úgy tudok harcolni, mint 45 évvel ezelőtt, és semmivel nem vagyok gyengébb, mint 45 évvel ezelőtt. És tudod, hogy miért? Ott van Isten igébe leírva. Azért, mert megtartotta Istennek a parancsolatait. Mert megőrizte az ő szívét. És ezért Isten megáldotta egészséggel. És számomra ez egy óriási fölismerés volt. Hogy Istennek nem az az alapakarata, hogy eltelik 50 év, aztán jön a vérnyomás csökkentő, vértágító, érhigító. Vagy értágítóna, vagy vérhigító, már nem is tudom micsoda. Meg jön a kavinton. Meg elrakom a pénztárcám, és nem tudom hova. Nem is keresem, majd nagy takarításkor meg lesz. Barátaim, testvéreim, Istennek nem ez az akarata. Én ezt nem tudom elfogadni, bárki mondja akkor se. Azért, mert én Istennek az írott igéjében nem ezt látom. És hagyjuk a rizsát. Vegyük alapul Istennek az igéjét. Ezt mondja Isten igéje? Akkor így gondolkodjon Isten népe. Akkor nem máshogy. Lehet, hogy a világi szomszédod úgy gondolkodik, igen, már 70 éves vagyok, és már csak így tellik. Neked 70 évesen szilajnak, erősnek, egészségesnek kell lenni, Isten igéje szerint. Ha ez nem így van, akkor álljunk meg és nézzük meg, hogy mi a probléma. Én nem mondom azt, hogy egy hívő ember nem lehet beteg, ne értsetek félre. Lehet. De nem ez az állapot kell, hogy jellemezze az idős korú embereket. Én ezt így gondolom. Tehát egyébként is Isten igéje azt mondja, hogy az ő sebeibe meggyógyultunk. Meggyógyultatok. Ez múlt időben van leírva. Ez azt jelenti, hogy a názáreti Jézus Krisztus meghalt a mi betegségeinkért. Itt Isten igébe ugyanezt olvasom. Istennek az alapakarata, hogy te, aki Istennek a népe vagy, legyél egészséges. Legyél jó. Legyél erőteljes. És legyél kész mindig a szellemi harcra. Barátaim, nincs nyugdíj Krisztus testébe. Én annyira hálás vagyok, komolyan mondom ezt, ezt csak egyedül az Úr tudja. Nagyon hálás vagyok, amikor olyan szolgálókat hallgathatok, akik egy életet hűségesen végig szolgáltak és az Úrral jártak. Mikor az én testvérem ide kijött, én gyönyörködtem benne, ahogy látni benne, élvezhetően ott van, szinte tapinthatóan az Isten iránti elkötelezettség. Érted? Ez csoda. Nincs nyugdíj. Azt mondja Isten igéje, hogy még idős korban is virágoznak, meg gyümölcsöznek. Hát nincs ilyen, hogy letesszük a vándorbotot, aztán majd, mi már dolgoztunk, eleget dolgozzanak a fiatalok. Nem, barátaim, nem. Gyümölcsözni, menni, elfoglalni. Ha idősebb is vagy, ne gondold azt, hogy a te örökséged már elúszott. Nem úszott el. 84 évesen Káleb azt mondta, Józsué, én még most is kész vagyok arra, hogy azokat az óriásokat, akik ott vannak a hegyen, elmenjek, és Isten segítségével legyőzzem őket. Na ez a jó hozzáállás. Ez a jó mentalitás. Sokszor fiatalok lemondanak az örökségükről, és azt mondják, hogy én inkább nem. Én inkább jobb óvatosnak, nem jó az ördöge újat húzni. Én inkább csak így beosszuk spórolósan, csak akkor nem vagy Isten akaratába. Mert Isten azt akarja, hogy bővölködjél. Isten azt akarja, hogy áldott legyél. Isten azt akarja, hogy eredményes és sikeres életet élj ezen a földön. 8. részből még néhány igevers. Ezek rendkívüli fontos igék. Egy része arról szól, hogy miért visz Isten a pusztába embereket, miért vitte Izrael népét, és miért viszi azokat az embereket ma is a pusztába, akik el akarják foglalni az örökségüket. 8. rész első versétől. Mindazt a parancsolatot, amelyet én a mai napon parancsolok néked, tartsátok meg, és teljesítsétek, hogy élhessetek, és megsokasodhassatok, bemehessetek, és bírhassátok a földet, amely felül megesküdött az Úr a ti atyáitoknak. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztába. Figyelj, hogy megsanyargasson, és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Tudod? Mindig akkor derül ki, hogy mi van az ember szívébe, amikor krízis helyzetbe jut. A vasárnapi alkalmakon nem nagyon derül ki, hogy mi van az embernek a szívében. Szépen felöltözünk, megborotválkozunk, bezselézzük a hajunkat, egy kis minket rakunk, felhúzzuk az aranyakat, és kicsinosítjuk magunkat, és eljövünk a gyülekezetbe. Vannak olyan gyülekezetek, tudom, ti nem azok közé tartoztok, akik még egy állarcot is fölvesznek, egy vasárnaplós állarcot, hogy elfogadhatónak tűnjenek. Nem ilyenkor derül ki, hogy mi van az embereknek a szívében. Tudjátok, mindig akkor derül ki, amikor ott van egy rakásság befizetletlenül. Amikor árverezni akarják a házát az embernek. Amikor jönnek a nehézségek, jönnek a nagy betegségek, jönnek a sanyargatások. Mindig akkor derül, hogy mi van az embernek a szívébe. És Isten azért vezet keresztül pusztán embereket, hogy megtudja, hogy mi van annak az embernek a szívébe. És a puszta ideje addig tart egy ember életébe, amíg nem készül el arra, és nem készül el Isten szerint arra, hogy az örökségét elfoglalja. Amen. Addig fog tartani a pusztai út. Van, akinek hosszabb, van, akinek rövidebb, de aki vállalkozik arra, hogy a pusztán átmenjen, és az örökségét elfoglalja, az készüljön fel arra, hogy jön a sanyargatás, jönnek a nehézségek, jönnek a nagy próbák, jönnek a nagy kísértések is még talán, és nehézségek. De egy biztos, hogy ezen az időszakon saját erődből nem tudsz átmenni. Ne is próbáld meg azt, hogy saját erővel. Egy dolgot tehetsz. Lehajtod a fejed, elhatározod magadba, hogy hűséges leszel az Úrhoz, a te Istenedhez. Bármi történik, te nem fogod őt elhagyni. Te ragaszkodsz hozzá, az igéket megőrized a te szívedbe, erről elmélkedsz éjjel és nappal, és rábízod életedet Istenre. És egyszer csak azt fogod észrevenni, mikor felemeled a fejed, hogy már kint vagy a nehézségekből. Magad se tudod, hogy hogyan, de kint vagy. Miért? Mert az Úr vezet téged. Ugyanis a pusztába, barátaim, testvéreim, természet fölötti ellátásban van része az embernek. Nem természetes szintű ellátás, természet fölötti ellátásban van része az embernek. Ezt szeretném Isten igéjével alátámasztani. Azt mondja Istennek az igéje, a 4. versben, 8:4, a te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott, immár 40 esztendőtől fogva. Látod? Egy természetes, természet feletti állapot és ellátás jött Izrael népének az életére. És ne félj, hogy te abban a helyzetben ott egyedül vagy, és nincs veled senki, és most mi lesz veled? Hogy lesz holnap? Ne törődj a holnappal. Ne is gondolkodj a holnapról. Mert az ige nem azt mondja, hogy a holnapról gondolkodj, hanem azt mondja, elég minden napnak a maga baja. Egyébként is az aggodalmaskodásunkkal nem tudjuk a termetünket megnövelni, semmit nem tudunk tenni. Ha ilyen kicsi dologban nem tudunk tenni, akkor még mit erőlködünk? Akkor még mit aggodalmaskodunk? Nincs értelme. Bízzuk az Úrra. Ő tudja azt, hogy mit kell tenni. Ő hatalmas Isten, ő egy természet feletti Isten. És ezért ő kész arra, hogy átvezessen a nehézségeken. És tudod? Ez egy szuper állapot, amikor lehajtod a fejed, nem nézel a nagy hullámokra, semmire, ott van az ige a te szívedbe, ott van az elkötelezettség, és engeded, hogy Isten téged vezessen. Engeded, hogy Isten mutassa az utat, mert ott van előtted is, és ott van mögötted is, és ő vezet téged, és át fogsz menni a nehézségeken. Úgyhogy ne aggodalmaskodj, nem tudom kinek mi van az életébe, de ne aggodalmaskodj, hanem engedd meg, hogy Isten átvigyen ezeneken a nehézségeken. Ne akarj besegíteni Isten. Istennek nem szükséges besegíteni. Ő nem kér a mi segítségünkből, hogy mi egy kicsit mi is besegítsünk az ő nagy tervébe. Nem. Engedd meg, hogy ő átvigyen ezeken a nehézségeken. Méghozzá természet fölötti módon. A 7. vers, mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, bővízű patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek a földjére, amelyek a völgyekben és a hegyekben fakadnak. Búza, árpa, szöllőtő, füge és gránátalma termő földre, faolaj és méztermő földre, oly földre, amelyen nem nyomorog veszed a kenyeredet, és ahol semmiben nem szűkölködöl. Tehát mi Istennek az akarata? Az, hogy ne nyomorog vegyed a kenyeredet, és semmiben ne szűkölködjél. Ez Istennek az akarata. Isten akarata nem a szűkölködés. Én nem hiszek a szegénység evangéliumába. Én egyszerűen ezt nem tudom elfogadni. Régen a gyülekezetben volt egy, 35 éve, 40 éve, volt egy idős testvér, aki rendkívüli mértékben szerette az Urat, ragaszkodott az Úrhoz. Nagyon jó ajándéka, ilyen profétai ajándéka volt, és ő tényleg nagyon hiteles szolgája volt az Istennek. Legtöbbször a gyülekezetekben gyerekként elaludtam, de amikor ő szolgált, soha nem aludtam el. Olyan ízesen prédikált, olyan erővel. És ő azt mondta, hogy csak földes szobából lehet elragadtatni. Hát akkor jaj nekünk. Tehát nem hiszek a szegénység evangéliumába. Tehát én nem fogadom el, mert itt Isten igéje nem a szegénységre biztat bennünket, hanem arra, hogy ne nyomorogva egyedet a kenyeredet, hanem mindenbe bővölködjél. Mert azt mondja Isten igéje, mert gyönyörködik az Úr az ő szolgáinak szűkölködésébe. Ezt mondja az ige? Nem. Azt mondja, gyönyörködik az Úr az ő szolgáinak bővölködésébe. A szűkölködés nem okoz Istennek gyönyörűséget. Testvéreim, néhányan édesanyák, édesapák vagytok. Te akkor örülsz, amikor a gyerekednek rosszul megy a sorsa? Te akkor örülsz, amikor nincs mit neki fölvenni? Amikor lyukas cipőbe kell, hogy elmenjen iskolába? Amikor foltos, koszos nadrágba kell, hogy elmenjen? Szakadt táskába? Hogy amiben elsőbe jár, abba jár még nyolcadikba is? Te akkor örülsz? Nem. Akkor örülsz, amikor szép ruhát, új ruhát, szép cipőt, szép táskát vehet fel, akkor örülsz te is, nem? Én rendkívüli módon örülök, amikor a gyerekeimet megállhatom valamivel, megajándékozhatom. A középső fiam, a Norbert, évekig be volt zsongva, hogy egy ilyen túra enduro legyen neki. Hogy? Az mi? Az egy motor. Az egy ilyen cross motor, és egy túra motornak a keveréke. Hosszú rugóutak, lehet vele terepen nyomulni, évekig ez volt a vágya. Egyszer jöttem haza Záhonyból, itt éppen erre keresztül, mentem haza, és egy elszámolásra jöttem haza, és úgy gondolkodtam, hogy itt az ideje ennek a gyereknek vegyek valamit. Annyira régen szeretne már egy motort. Volt Simpson, meg végigjárta a ranglétrát, de hát azért egy komoly gép az, hát mégis azért, na. És aztán hazafelé menet, megálltam egy régóta ismert kereskedésbe, tudtam, hogy ott mindig hoznak be Németországból ilyen használt motorokat, cross motorokat, mindenféle kategóriába, és bemegyek, és kérdezem a srácot, mondom, figyelj, nincs valamilyen gépetek, ilyen valami jó motor, de valami jó, tehát ne ilyen hulladék, hogy szétesik fél után, hanem egy korrekt motor. És azt mondta ez a fiú, hogy hát van egy, de hát nem indul most be, mert akkumulátor le van merülve. Mindig mondom, azért nézzük meg. Hátra mentünk az udvarba, gyönyörű, csodaszép motort láttam. Figyelj, 20-valány ezer kilométer egy 750-es túra enduróba, makulátlan állapotba. Jaj, mondom, ezt az én fiam meg fogja látni, ez lemegy hírba hátra, tuti. És mondom, hogy mi az ára, mondja az árát, hát elég húzós volt, de nagyon szép motor volt. És mondom, ha nem indul, próbáld meg, mondom, hátra beindult. És gyújtásra rakta, és még egy fordulat, és beindult a motor. Azt a gyönyörű hangot, mondom, viszem. Kipróbáltam, egy kerék, mind nagyon jó, szuper, gyerünk haza. És ezt mondom, meg fog neki felelni. Figyelj, ott hagytam a kereskedésbe az autót, motorra hazamentem. Bepöfögtem az udvarra. Figyelj ide! Hát a Norbi fiam az úgy rohant ki, hogy én még ott nem láttam. Nézi, apa, mi ez? Ki ez a motor? Hát mondom, csak hoztam haza ezt a motort. Mondom, próbáld ki. Fölült. Nem akarta elhinni, hogy egy ilyen motor van az udvarban. Nem mondtam meg, hogy az övé. Na, próbáld ki, hogy működik. Elporzott, mint a rakéta, érted? Ott nem messze tőlünk, van egy földes út, és hallottam, ding-ding, dobálja bele a sebességeket. Hú, jaj, mondom, Istenem, ott meg a vasút, meg egy nagy kanyar. Na minden, csattanás elmaradt, minden, oké. Okay. Jön vissza, mondom, fiam, tiéd a motor. Figyelj, azt, amit láttam, egy dolog jutott eszembe, a mennyei atya. Az a gyerek, én még nem láttam így örülni. Ott ugrált a motorról, folytak a könnyei, enyém is. És eszembe jutott az én atyám, hogy amikor megáld engem, megáld téged, figyelj, szerinted örül? Szerinted örül, amikor megállt téged az atya? Örül. Mikor látja azt, hogy te örülsz, akkor ő szomorkodik? Vagy akkor örül, amikor ott vagy, és nagy gondokkal küzdködsz, hogy fizessen be a számlákat, hogy fogok a gyereknek ezt venni, meg azt venni. Figyelj, azt mondja Istennek az igéje, ha ti gonosz létetekre tudtuk a te fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad jókat az atya azoknak, akik kérik tőle. Másik helyen Szent Szellem van írva, de van egy hely, ahol azt írja, jókat. Érted? Mennyivel inkább örül, és tudjátok, akkor megértettem Istennek a szeretetét, hogy Isten akar megáldani, akarja megáldani az ő népét. És legyél bátor arra, hogy elvegyed mindazt, amivel Isten téged meg akar áldani. Na hát sok minden van itt, de na, sietünk, mert még ma haza fogunk utazni. Tehát, 10. vers. Bocsánat. Tizedik vers. Ha azért eszel majd és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott, vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrral, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, és stb. És lehetne tovább folytatni és olvasni. Testvéreim, újból egy kőkemény felhívás, hogy vigyázz. Újból egy kőkemény felhívás, hogy vigyázz. Tehát nem téveszthetjük szem elől Istennek az akaratát, azt, hogy ő meg akar áldani bennünket, de nem is felejthetjük soha el azt, hogy ő mindig arra biztat bennünket, inkább úgy mondom, hogy arra kér bennünket, arra figyelmeztet bennünket, hogy vigyázz, vigyázz, hogy amikor majd elégszel, megelégszel, minden sok barmaid megsokasodnak, aranyod, ezüstöd, mert itt arról is szó van, és mindennel megáld az Úr, akkor fel ne fuvalkodjon a te szíved. Fel ne fuvalkodjon a te szíved. Tehát rendkívüli fontos az, hogy vigyázzunk, és ne tévesszük soha el szem elől azt, hogy Isten mit akar tenni. Amikor ezeket az igéket így megértettem, akkor jött a következő lecke, és nem tudom, mennyire bírjátok, meg egy néhány percet kibírtok? Szóljatok, hogyha nem, mert akkor abba hagyom. Akkor jött egy következő dolog a szívembe, és megértettem valamit. Megértettem azt, hogy azért van sok veszteség az én életemben, és azért bukok el sok millió forintot, mert valahol, valamilyen szinten átok jött be az én életemre. Na most, általában a keresztényeknek egy bizonyos rétege, amikor átokról van szó, akkor hevesen tiltakozik, hogy az én életemben nem lehet átok, ez nincs, mert Jézus átok lehet, hogy én áldott lehessek. És akkor mindig megkérdezem, jó barátom, de akkor miért vagy beteg? Mert az ige azt mondja, hogy Krisztus sebeiben meggyógyultál, akkor miért vagy beteg? A betegség bejött az átok, az nem, de bejött az is. És én megértettem azt, hogy igen, az én életemben átok van. És ezen a területen elkezdett Isten tanítani. Ugyanis amikor nincs kiteljesedés, veszteségek vannak, bukták vannak, vereségek vannak, rossz dolgok jönnek az élet. Tehát a sátánnak úgy mondom, a pusztítása jön be egy vonalon az ember életébe, akkor azt gondolom, mindig meg kell állni, és meg kell vizsgálni, hogy ez miért van. Hogy ez most tényleg Isten megengedte, hogy mert Jobbnál is tudjuk, hogy azért elég súlyos dolgokat megengedett az Úr. Tehát most egy ilyen esetről van szó, vagy pedig szó nincs arról, hogy Isten akaratából van ez, hanem egyszerűen az a probléma, hogy valamelyik területen, az életemben van egy nyitott ajtó, ahol átok tud bejönni az életembe. És én megértettem, hogy igenis van átok az én életemen. Ezt megfigyeltem már a szüleim életében is, bizonyos területeken, és majdnem ugyanazok a területek az én életemben is jelentkeztek. És elkezdtem kutatni ezt a témát, hogy okay, tehát most hogy, jó, most van átok, de akkor most mi legyen? Hogy szabaduljak meg ebből? És azt megértettem rögtön, hogy az átkot azt nem lehet kiűzni. Tehát az átok az nem egy szellem. Ahogy az áldás sem szellem, hanem az átok vagy az áldás egy döntésnek a következménye. Tehát ahogy döntök, annak következménye lesz. Ha Isten igéje szerint döntök, akkor áldást fogok kapni, és áldás jön az életemre. Ha nem, ha szembeszegülök az igével, és elfeledkezek az Úrról, elfeledkezem az ő igéről, és nem tartom az én szívembe, akkor ennek a következménye az lesz, hogy átok jön be az életembe. És egyszerűen azt értettem meg, hogy ahhoz, hogy ez elforduljon, és ez átforduljon az életembe, alapvetően szükség van arra, hogy az én teljes szívemet Isten birtokolja. Tehát tehát az igével legyen telve a szívem, és az én cselekedeteim, az én beszédeim, az én reagálásaim Isten igével összhangban legyenek. Tehát nem emberből válaszolunk, nem csípőből tüzelünk, nem beszélünk lekezelően, nem ige ellenére teszünk meg valamit, hanem alárendelem magamat Isten igéjének, és az életemben az egyik legfőbb tekintély Isten igéje kell, hogy legyen. És ez nagy változást hozott az életembe. No, ez szintén egy olyan fölismerés volt, ami átbillentett egy helyzetem, és utána viszont az időszak vége felé egy érdekes dologgal szembesültem, elkezdett zavarni, hogy semmit nem csinálok. Hosszú hónapok után. Egyszerűen elkezdett zavarni, hogy most már hónapok telnek el, és én várom azt, hogy valami jöjjön, várom Istennek az áldását, várom azt, hogy kapu nyíljon, várok erre, várok arra, és semmi nem történik. Semmi nem történik. És egy idő után ez annyira nagy teherként nehezedett rám, hogy hát nem akartam, tehát attól tartózkodtam, hogy bármit önfejűen emberből meglépjek, várakoztam Istenre, de ugyanakkor már fogytán volt a türelmem, ez az igazság. És mondtam, Uram, látod, hogy tehát hónapok óta, ez nálam ez csoda, tehát ez egy nagy csoda, hogy én ilyet teszek, hogy nem hajtom az üzletet, nem hajtom a pénzt, hanem hát itt vagyok kint, és a csendes kamrámban itt vagyok, meg mikor mit csinálok. És egy érdekes dolog történt. Nem az történt, hogy Isten nyitott egy kaput, hanem Isten adott egy gondolatot. És elkezdett beszélni hozzám, elkezdett tanítani, és emlékeztetett az ő áldásaira. Emlékeztetett azokra az időszakokra, amikor nagyon-nagyon megáldott anyagiakba, és nagyon komoly pénzeket kerestem. És az történt, hogy én ezt a munkát, ezt az üzletet a szívem teljességéből megutáltam. De úgy, hogy azt mondtam, hogy az életemben soha, a közelibe ennek elég volt. És akkor Isten azt mondta, hogy na figyelj ide, emlékezzél csak vissza, hogyan jutottál hozzá ehhez a üzlethez? És akkor mondtam, hát Uram, úgy, hogy 2 napig imádkoztam, meg böjtöltem, és akkor nyitottad meg ezt a kaput. És akkor megértettem valamit. Tudjátok, mit értettem meg? Azt értettem meg, hogy én azt utáltam meg, amit Isten adott. Az Istennek az ajándékát utáltam meg. Na, amikor ezt megértettem, akkor olyan bűnbánat szállt rám, hogy ott sírva, zokogva, térden állva bocsánatot kértem az Úrtól, hogy Uram, bocsáss meg, de nagy buta voltam. Tehát ezt nem így kellett volna tenni. És tudjátok, azt mondtam akkor Istennek, Uram, mivel tudom, hogy ez az üzleti dolog, ez él és ez működik, én most megalázom előtted magamat a porig, nem érdekel semmi, és én elkezdem azt, amit megutáltam, amit te tőled jött. Nem érdekel senki, nem érdekel semmi, ki mit fog mondani, gondolni, nem érdekel. Én tudom, hogy mit beszélgettünk, és én most előtted alázom meg magamat, és ha kell emberek előtt is, ez nekem nem okoz problémát, de előtted mindenféleképpen megalázom magamat. És visszamegyek arra a helyre, ahol te engem megáldottál. És amikor elmondtam a feleségemnek, azt mondta, hogy kuplung, baj van, napszúrás. És mondtam neki, figyelj, nem baj, hogy mit mondasz, ellenkezett. Nem baj, hogy mit mondasz, én akkor is ezt fogom tenni. Mert úgy érzem, hogy Isten ezt akarja, hogy alázzam meg magam, és menjek vissza oda, ahonnan én kitörtem, és amit megutáltam. Visszamentem, elkezdtem ezt az üzletet, és nincs probléma. De tudjátok, hogy mi történt? A szemem előtt az én örökségem lebegett. És azt mondtam, hogy oké, Uram, látod, itt vagyok, és csinálom, és megalázom magam, és tudjátok, mi a döbbenetes? Nem feszültséggel, nem idegesen, Olyan nagy szeretet van bennem, olyan nagy elnézés van bennem emberek irányába, olyan tolerancia van bennem, hogy aki körülöttem van, csak néznek, hogy jó ég, ezt hogy lehet lenyelni? Lenyelem, nem probléma. És azt gondolom, ez azért, és ezt Isten dicsőségére mondom, mert az elmúlt hónapokban Isten a szívemet gyökérkezelte, és valami ott megváltozott, és ezért rendkívüli hálás vagyok Istennek. És tudjátok, az történt, és ezzel szeretném is befejezni, hogy Isten, amikor visszamentem ebbe az üzletbe, olyan kapukat nyitott, amikről én nem tudtam, hogy léteznek. Olyan lehetőségeket adott elém, olyan üzleti lehetőségeket, amikről én az életemben nem álmodtam. Soha nem álmodtam róla. El nem tudtam volna képzelni, hogy valamikor egy 20 milliós országba fog Isten kapukat nyitni, és olyan lehetőséget, ami egy, tehát egy viszonylag jó lehetőség. És tudjátok, az a jó ebbe az egészbe, ezt elmondtam a kedves pásztorotoknak, családjának, feleségének is, hogy nem nekem kell döngetni a kapukat. Érted? Tehát annyira jó látni azt, hogy az Úr előttem jár. Ez nekem mindennél többet jelent, hogy nem az én erőmmel, nem az én okosságommal, felejtsd el, nem. Ott van velem az én Uram, és fogja a kezemet. És oda megy egy ajtóhoz, és kinyitja. Nem is látom, hogy ott az ajtó, de ő oda megy, és ott kinyit egy ajtót. Hát ez nem csoda? Olyan kapcsolatokba vezet be, egyszerűen csak állok és nézek, és Uram, mondom, te tényleg hatalmas Isten vagy. Te tényleg hatalmas Isten vagy. És én bátorítalak benneteket nagyon nagy szeretettel. Ne törődjetek bele a helyzetetekbe. Én nem tudom, ki milyen helyzetben van. Milyen szellemi, milyen anyagi helyzetben. Egyikbe se, de a másikba se törődj bele. Ha Isten megáldott már, akkor adjál hálát érte, legyél alázatos, és menj a te örökségedbe, és foglald el a további területeket. De hidd el azt, amit Isten igéje mond, hogy ő az ő népét rendkívüli mértékben meg akarja áldani. Rendkívüli mértékben meg akarja áldani Isten az ő népét. És készülj fel arra, hogy elvegyed mindazt, ami a tiéd. És ne engedd meg azt, hogy az ördög, a tolvaj bitorolja a te örökségedet, hanem vedd birtokba mindazt, amit Isten neked akar adni, és lépj be a tejjel és mézzel folyó földre. Én azt gondolom, hogy ebben a gyülekezetben különböző személyek, az életük különböző fázisaiban vannak. Én azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik kiléptek a menedékvárosból, és mindannyian kiléphetünk a menedékvárosból, ezt szeretném elmondani, mert a főpapunk meghalt. A názareti Jézus Krisztus. Ez itt van benne Isten igéjében. Meghalt a mi főpapunk, ezért kiléphetünk a menedékvárosból, és beléphetünk a mi örökségünkbe. És megértettem azt, hogy az örökség az nem ölünkbe hullik, hanem lépésről lépésre el kell foglalni. De tudjátok, az elfoglalása az is természet feletti. Amikor Izrael népe az örökségét foglalta el, én olvasok olyan történeteket, hogy igaz, hogy felvonultak a harcba, igaz, hogy elmentek X mennyiségű harcossal a harcba, de még a hüvelyükből a kardot se kellett kihúzni, mert Isten odarendelt egy mennyei sereget, és az elintézte azt, hogy összeverekedjenek és egymást leöljék, és így harc nélkül is volt terület, amit elfoglalt Isten népe. Volt olyan, amikor harcolni kellett. Különböző módokon, és ez egy külön történet és egy másik téma, hogy hogyan lehet elfoglalni az örökséget, az biztos, hogy nem munka nélkül. Az biztos, hogy nem úgy, hogy én ülök és várok, és majd jön az én örökségem. De barátaim, egy dolgot még hagy mondjak el, és tényleg ezzel be fogom fejezni. És azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli hangsúlyos dolog. Én bátorítalak benneteket arra, bátorítalak nagyon nagy szeretettel arra, hogy szánjatok időt a ti istenetekkel való együttlétre. Nagyon jó az, hogy eljöttök a gyülekezetbe. Nagyon-nagyon fontos, hogy hallgassátok Istennek rendíthetetlen igéjét. Nagyon fontos, hogy otthon is legyenek áhítatok minden nap. Olvasd Isten igéjét, zárkózz be a te szobádba, imádkozz, és ne nyugodj addig, amíg nem lész be az ő jelenlétébe. Ne elégedj meg 5 perces imádkozásokkal. Nem hiszem, hogy olyan nagyon messzire lehet jutni 5 perces imádkozással. Van, amikor csak arra van idő, és Isten meg tudja azt is áldani. De amikor lustaságból nem imádkozom többet, csak 5 perc, na ez az ima, amit Isten nem tud megáldani. Tehát adj időt a te Istenednek. És még egy nagyon fontos dolog az, hogy hogy legyenek olyan időszakok az életeinkben, és én ezt nagyon elhatároztam magamban, hogy az én életemben minden hónapban lesz X nap, amit teljes egészében Istennek fogok adni. Szükség van arra, hogy ilyen módon is Istennel legyünk. Tudjátok miért? Nem, ezt igazoljátok vissza, vagy cáfoljátok meg, nem minden reggeli áhítatkor kapsz rémát. Igaz? Vagy minden egyes áhítatkor rémaként hatol a szívedbe Isten igéje? Nem, nem. Kapunk egy útravalót, amit ott kell, hogy sokszor úgy megragadjunk tudatosan, és forgassuk az elménkbe, és gondolkodjunk az igéről, mert ilyenkor is azért meg kell feszíteni a testet, ez az igazság, mert egyébként úgy elszállnak a gondolatok, és jönnek mások helyette, és elszáll az ige, hogy meg kell erőszakolni sokszor a mi testünket, hogy az igén tartsuk a mi gondolatainkat. De ezen túl adj napokat Istennek, adj fél napot Istennek, amikor azt mondod, most ezt a fél napot, Uram, én neked adom. Vagy ezt az egész napot, reggeltől estig én neked adom. Én tudom, hogy a keresztény társadalomban nem egy nagy hagyománnyal rendelkező dolog ez talán, de hidd el, hogy rendkívüli nagy áldás, amikor egy egész napot adsz az Úrnak, vagy kettőt, vagy hármat, vagy ötöt, és reggeltől estig az Úrral vagy, bezárkózol, elvonulsz való, vagy senki ne háborgasson, mobiltelefon kikapcsolva, közeledben ne legyen számítógép, meg mobiltelefon, mert ezek ártanak, ez nem jó, érted? És csak az Úrral legyél, és ezekbe a alkalmakba hidd el, hogy Isten fog jönni, és olyan kijelentéseket ad a te szívedbe, ami meg fogja változtatni a te jövődet és a te sorsodat. Elhiszed ezt? Én bátorítalak, hogy tedd meg ezt, tegyétek meg. És befejezem. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és öröm volt veletek együtt lenni. Ne haragudjatok meg, ha kicsit hosszabbra sikerült, mint ami nem tudom, hogy hogy van itt nálatok. Dióhéjban megpróbáltam össze zsúfolni, remélem érthető volt, és hát ha tudjátok hasznosítani a hallottakat, akkor építsétek be a mindennapokba. Én azt hiszem, hogy Isten nagyon meg fog benneteket áldani, és meg akarja áldani Isten az ő népét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket.